Mai előadásnak a címe a gyógyító jelenlét, ami nem más, mint Isten jelenléte. És az a célja, hogy mindannyiunkat meghívjam Isten jelenlétébe. Tehát úgy legyünk itt, hogy hogyan hív Isten az ő jelenlétébe mindezen keresztül. Először arról fogok beszélni, hogy hogyan van egyáltalán jelen Isten ebben a világban. Kicsit teológiailag. Hogyan jutunk mi oda, hogy arról beszélünk, hogy Isten jelen van. Utána arról fogok egy kicsit beszélni, hogy ez az isteni jelenlét miért és hogyan gyógyító. És aztán harmadszor pedig arról, hogy néhány olyan akadály, ami megoldja, megakadályozza Istennek ezt a jelenlétét az életünkben, amiben aztán az egyéni csendességben jó, ha magunkba tekintünk, hogy a csoportokba megérkezve átéljük, kérjük, hívjuk Istennek ezt a jelenlétét. Tehát az először is hogyan van jelen Isten? Itt nagyon szeretném, hogy megtanulnánk egy szót, ha azt mondom, hogy Isten jelenléte ebben a világban inkarnációs jelenlét. Az inkarnáció az testé lételt jelent. És senkinek ne jöjjön be mindaz, ami a reinkarnáció kapcsán ide kötődik, mert ezt sokkal többet halljuk ma ezt a kifejezést. A reinkarnáció ugye mindig az újra megtestesülés a kereti vallásokban. Az inkarnáció meg az, hogy Isten testé lett Jézus Krisztusban. De ezelőtt még másról is szeretnék beszélni. Istennek ez a jelenlét, amiről beszélünk, ez nem más, ha belemoltok, mint az, hogy ő a teremtő Isten megjelenik a teremtményeken keresztül. Lesz egy ószövetségi, meg két új szövetségi bibliai rész röviden ehhez. Az egyik az Ézsaiás próféta könyvének a 6. fejezete, Ézsaiás 6:1-3, ahol Ézsaiás egy látomást lát, elragadtatik, és egy látomást lát Isten dicsőségéről. Ezt mondja, Uzzia király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Ez a mondat, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet, ez a keresztény egyház istentiszteleti liturgiájának a része kezdetektől fogva. A szentség Istennek nem egy tulajdonsága, hanem Isten lényének a szíve. Akkor azt mondjuk, hogy Isten szent, akkor elsősorban nem azt mondjuk, hogy Isten erkölcsös, igaz, tiszta, nem mocskos, hanem azt mondjuk, hogy Isten egészen más, mint mindaz, ami ebben a világban van. Így fogalmazza meg ezt egy helyen Pál apostol, hogy Isten megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat. Ez az isteni szentség lényege, hogy ő egészen más. Hogy Isten ezen a világon túl van. Hogy Isten nem keveredik bele ebbe a világba. Nézzétek meg is, amikor gyógyulásról beszélünk, hihetetlenül fontosak ezek a különbségtételek. Nem arról van szó, ami nagyon sok ilyen misztikus, gyógyítós, erős, energiás mai tapasztalatban, ideológiában, gyakorlatban, hogy Isten ereje, Isten maga az jelen van, az benn van fűben, fában, energiában, bennünk, és ez csak úgy árad, és itt van, és csak fel kell ismerni. Az egész keresztény gondolkodás, meg zsidó, biblikus gondolkodás onnan indul, hogy Isten egészen más. Nincs belekeveredve ebbe a világba. A mi erőink nem Isten erői. Ez a szentség lényege. Hogy Isten túl van ezen a világon. És ezt látja Ézsaiás ebben a látomásban, hogy ott állnak az angyalok, a szeráfok, és hirdetik Istennek a lényét, hogy szent, szent, szent az Isten. És ugyanakkor a következő mondat azt mondja, dicsősége betölti az egész földet. Kiáltják ezek az angyalok. Isten dicsősége, Isten ragyogása, a héber eredetiben az Isten súlya, lénye. Ha a szentség Isten mondjuk így legistenibb tulajdonsága, hogy ő egészen más és különálló, akkor a dicsősége az ő igazi lénye, Isten maga. És ha betölti az egész földet, ha betölti az általa teremtett világot, akkor jelen van benne. Látjátok, mindig tudni kell, hogy úgy van jelen Isten, hogy túl van rajtunk, mert szent. És hogy mégis betölti a földet az ő dicsősége, hogy mégis eljön ebbe a világba, ez nem azt jelenti, hogy nem lenne mindig túl, és nem lenne meg ez a szabadsága, különállása, tisztasága. Nincs bezárva ebbe a világba. Ezt nevezzük úgy, hogy ebben a szóval, hogy Isten jelenléte, inkarnációs jelenlét, aki túl van mindezen, az mégis megjelenik ebben. A teremtő Isten, aki egészen különbözik a teremtettségtől, mindattól, amit megteremtett, mégis átragyog a teremtetten. De ez az ő döntése, ez az ő akarata, ez az ő kegyelme, és ez nem azt jelenti, hogy a természetben jelen lennének ezek az erők. Ez az alap gondolat ugye az Új Szövetségben úgy megy tovább, hogy Jézusról azt olvassuk, illetve az igéről, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az ige a Szent Háromság második személye, Jézus Krisztusban emberré, testé, emberi valóságá lett. Ez az ószövetségi, nem csak ez az egyrészt, nagyon sok ószövetségi történet, ahol Isten megjelenik, eljön, beavatkozik az események menetébe, mindezek itt csúcsosodnak ki a názáreti Jézusban, akiben közöttünk lakozott Isten. A Szent Isten, akiről mondtuk, hogy egészen más, mint a teremtett világ, Jézus személyében magára ölti ennek a teremtett világnak a korlátait. Itt jár, beszél, tanít, cselekszik, elhordozza a sarat, a mocskot, amit rádobálnak, konfliktusba kerül, érez, sír, majd elszenvedi a kivégzést a kereszten. Innentől, hogy Isten eljött ebbe a világba, emberi formában, Jézus Krisztusban, innentől minden isteni eljövetel, minden isteni jelenlét Jézus Krisztushoz kötött. Nagyon fontos. Minden isteni jelenlét, ahol őt keressük, ahol őt felismerni véljük, Jézus Krisztushoz kötött. Ami azt jelenti, hogy ez a mérce is, amikor bármit átélsz, bármit bárhol tapasztalsz, a kérdés, hogy valóban isteni jelenlét volt-e, vagy pedig valami egészen más, az azon múlik, hogy hogyan viszonyul ez Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztusban történt meg, hogy a Teremtő átragyogott a teremtettem, és újra, amikor Isten eljön, mindig ebből sejlik fel valami. És a gyógyulás csodája is ide kapcsolódik. C.S. Lewis, akit sokat fogok idézni ezen a héten, Liam Payne sokat idézi, ráépíti a munkáját. A következőt írja. Remélem, még reggel van, és friss mindenkinek az értelme, hogy figyeljen. A keresztények által tartott központi csoda a testélétel. Azt valljuk, hogy Isten emberré lett. És minden más csoda ezt készíti elő az Ószövetségben. Minden csoda, ahol Isten eljön, beavatkozik, csodát tesz, előre mutat, előkészíti azt, hogy Isten Krisztusban eljön, megtörténik a legnagyobb csoda. Vagy minden más csoda ezt mutatja be, ezt fejezi ki, vagy ebből eredeztetik. Minden konkrét keresztény csoda, mondja C.S. Lewis, a testélétel jellegét és jelentőségét jeleníti meg egy konkrét helyzetben és pillanatban. Amikor Isten szent lelke eljön hozzánk és megérint bennünket, mindjárt utalok rá, hogy ezt többször megéljük, az mindig avval függ össze, hogy mert Isten Jézus Krisztusban már eljött, és emberré lett. Ehhez kötődik Istennek a jelenléte ebben a világban. Ugyanakkor Istennek ez az eljövetele, a testélétel, az inkarnációs jelenlét ugye nem állt meg ott, hogy Isten Krisztusban emberré lett 2000 évvel ezelőtt. És visszatekintünk erre, hogy ez megtörtént. Hanem Jézus feltámadása, halála és feltámadása után kiárasztja az ő szent lelkét. És a szent lélek által ez a jelenlét, ez az isteni jelenlét, ez elérkezik közénk és belénk. Együnk csak egyetlen egy idézetet, Kolossé 1.27, Pál a Krisztus titkáról beszél, az evangélium titkáról, azt mondja, ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Az evangélium titka az, hogy Krisztus közöttetek, ez ugyanaz a szó a görögben, mint a bennetek van. Ez Istennek ez a jelenléte, és ez egy nagyon fontos dolog lesz számunkra egész héten, a Szentlélek által belénk költözik. Krisztus által bennünk van, illetve közöttünk van. Egy közösségnek adatik, de a közösségnek úgy adatik, hogy közben egyénileg és személyesen is adatik. Tehát ennek az isteni jelenlétnek a végső állomása, amit így neveztünk, hogy a testélétel jelenléte, az inkarnációs jelenléte, hogy az az Isten, aki egészen más, aki tőlünk különböző, aki szent, aki megközelíthetetlen világosságban lakozik, az az Isten Jézus Krisztuson keresztül az ő útjainak a végállomásán elér belénk és elér közénk. Ezt jelenti keresztény embernek lenni. Ezt jelenti Isten népéhez tartozni. És az, hogy Krisztus bennünk, Krisztus közöttünk van, most is, itt is. A Szentlélek által ez a legjelentősebb és legvalóságosabb valóság, ami számunkra. Ezt húzzátok alá a fejetekben, még jobb a leírjátok. Az, hogy Krisztus bennünk van, mert egész héten csak erről fogok beszélni. Az, hogy Krisztus bennünk él, hogy bennünk van, ez a legjelentősebb és legvalóságosabb valóság. Mert egész héten arról beszélünk, hogy mit jelent ebből a középpontból élni. És a gyógyulás nem más, mint ide megérkezni minden részünkkel. Tehát, akármi van, akármi történik, akármi vesz körül, akármit érzek, akármit tapasztalok, akármit hallok, akármit látok, keresztjének lenni azt jelenti, hogy Krisztus bennem van, én pedig ő benne. Hogy Krisztus a Szentlélek által jelen van, és azt oda kell megérkeznünk, hogy ez az isteni, krisztusi jelenlét bennünk, ami örök, állandó, ha az övéi lettünk, ez erőteljesebb, meghatározóbb, fontosabb, döntőbb valóság az életünkben, mint bármi más, ami körülvesz. Ez ennek a hétnek és a gyógyulásért mondott imádságnak, a gyógyulásunknak az egyik legfontosabb hangsúlya. Nem pusztán elméletileg, teológiailag, legtöbben tudjuk, hogy Krisztus bennünk van, hanem hitbelileg, hogy hiszem-e ezt, hogy átjárt-e ez, hogy formál-e ez, hogy élek-e ebben, hogy bekalkulálom-e, még kimondani is szörnyű ezt a szót, a mindennapi dolgaimba, hogy őt keresem-e, hogy számítok-e rá, mint a legvalóságosabb valóságra, akármilyen helyzetben vagyok, hogy felülír-e ez mindent, hogy ez az igazság, hogy Krisztus bennünk van, egy új szemüveget adott-e ránk, és tényleg ezen keresztül látunk minden eseményt, ami történik. Ezt jelenti kereszténynek lenni. Ez Isten jelenléte bennünk és közöttünk, ami csoda, ami a testélétel jelenléte, ami csoda, ha megtörtént velünk, ami csoda, ha megnyíltunk előtte és eljött hozzánk, és közben Isten ebben a munkában van, hogy akinek még ez nem adatott meg, annak is meg akarja adni, mert ami Istent előre viszi az azt, hogy az ő szeretetéből visszaölelje minket magához, és ez Krisztuson keresztül történik, és ennek a vége az, hogy beköltözik az életünkbe és a szívünkbe. C.S. Lewis következő idézete Istennek erről a testélételes inkarnációs jelenlétéről azt mondja, hogy a keresztény történet során Isten leszáll, majd felszáll. Lejön az abszolút létezés magaslataiból, ugye az isteni dicsőség, tökéletesség magaslataiból lejön közénk az időbe, a térbe, ha kell a mai napon, Berekfürdőre, le egészen az általa alkotott, teremtett természet legmélyébb gyökereig, de azért száll le, hogy újra felemelkedjen, és az egész megromlott világot magával vigye. Ez a gyógyulás, nem? Isten Krisztusban eljön, leszáll, aztán magához emel, és felszáll. Van egy kiváltságunk, és tényleg azt kell mondani, hogy ez egy hihetetlen nagy kiváltságunk, hogy a legtöbben Istennek ezt az alászálló jelenlétét ismerjük és kóstoljuk az Isten tiszteleteinken. Hogy nem úgy beszélünk Istennek erről a jelenlétéről most, hogy nem tudnánk, hogy miről van szó. Hogy újra és újra, nem tudom miért, fogalmam nincs, hogy Isten miért ilyen kegyelmes hozzánk, mert ez nem belőlünk jön, és ez nekünk semmit nem lehet hozzátenni. De újra és újra megtörténik a csoda, hogy együtt vagyunk egy Isten tiszteleten, és tudjuk, hogy Isten itt van. És újra ott vagyunk, és megint itt van. És szól, és beszél, és cselekszik, és megérint. És ti ezt a legtöbben ismeritek. Amikor Istent magasztaljuk és dicsőítjük, amikor Isten igéjét hirdetjük, amikor az úrvacsorai közösségben, a sákramentumban részesülünk, ez az isteni jelenlét, amit átélünk, ez ugyanez, amiről szó van. A teremtett átragyog, nem, a teremtő átragyog a teremtetten. Mert hogyan történhetne az, hogy az emberi szóban kiáll egy ember, felolvas ebből a könyvből, ami Isten szava, jó, és utána beszél róla. Hogyan lehet, hogy az emberi szón keresztül azt éljük meg, hogy az élő Isten szól, megszólít, átformál, dolgokat tesz az életünkbe. A teremtetten átragyog a teremtő jelenléte. Nem a teremtet miatt, hanem a teremtő hűsége miatt. Hogyan élhetjük meg, hogy amikor semmi más nem csinálunk, mint felemelünk egy kenyhet, fogunk egy darab kenyeret, felolvasuk előtte az ide kapcsolódó igéket, énekelünk, szétosztjuk, megesszük, közben Jézus Krisztus jelenlétét éljük meg, hisszük. Ugyanaz az inkarnáció csodája. Hogyan lehet, hogy amikor néhány ember összejön, hogy énekeljem, ami egy szép dolog, és kihaló félben lévő állatfaj a mai világban, de néhány ember összejön, hogy énekeljem, mégiscsak énekel, és az emberi szavakon és éneken keresztül egyszer csak a dicsőítésben mégis Isten lelke száll le ránk. Inkarnációs jelenlét. A teremtő átragyog a teremtett valóságán. Kiváltság, hogy ismerjük. Alászáll, hogy bennünket megragadjon, megérintsen és magával vigyen, azaz gyógyítson. Még mielőtt nekiállnék a második pontban erről a gyógyításról, a gyógyító jelenlétről beszélni, ennek az isteni jelenlétnek erről a vonatkozásáról, még egy dologról szeretnék itt szólni. Egy nagyon fontos igazságról. Ez úgy hangzik, hogy ha Isten jelenlétét hívjuk, akkor ő jön. Ez egy kicsit furcsa persze, hogy arról beszéltem, hogy a Szent Isten tőlünk külön van, külön áll. Krisztuson keresztül a Szentlélek által beköltözik az életünkbe, és azt mondtam, hogy tehát a lényeg, hogy itt van bennünk, akkor hogy lehet azt mondani, hogy mégis ha hívjuk, akkor ő jön? Valahogy úgy, hogy amikor Isten jelenléte Krisztusban megérkezik hozzánk és belénk, és onnan nem megy el, ez mégsem azt jelenti, hogy onnantól Isten be van zárva a mi közösségünkbe, vagy a mi egyéni életünkbe. Mégis ott van ez a kettőség, hogy hívjuk, és ő jön. Mert akkor imádkozunk, hiába lakik Krisztus bennünk, ha imádkozunk, akkor nem befele indulunk el, ha keresztények vagyunk, ha misztikusok vagy nem keresztények, mondjuk inkább ezt mondom, misztikus lehet keresztény. Tehát, hogyha ilyen keleti gondolkodásban vagyunk, akkor befele indulunk. De mi, ha imádkozunk, nagyon érdekes, bár hisszük, hogy Krisztus bennünk él, mi nem befele indulunk, hanem mindig kifelé. Mert ő tőlünk különböző, valóság. Tehát a lényeg az, ha hívjuk Istennek ezt a jelenlétét, ha hívjuk a Szent Lelket, ő jön. Ez nagyon egyszerűnek tűnik. Egészen addig, amíg nem álltok ott 20-30-40 ember előtt, miután egy egész hétvégén át erről az igazságról beszéltek, hogy ha hívjuk Isten Szent Lelkét, ő el fog jönni. És nem álltok ott, miután egy hétvégén erről beszéltek, vagy egy napon át, hogy most akkor álljunk Isten elé, hívjuk, és fog-e jönni. Ez az alfa hétvégén, minden alfa hétvégén az én legnagyobb rettegésem. Egészen őszintén mondom. Az a félelme, hogy erről nagyon jól tudok beszélni, de természetesen, és hála Istennek, én ezt nem tudom előidézni. Az egész alfa hétvégén mindig arról van szó, hogy majd aztán hívjuk az Isten Szent Lelkét, és nyíljunk meg előtte, és ő jön. Na de hogyha én azt mondom, hogy jöjj Szentlélek, akkor ő miért jönne? Ki vagyok én? És tudjátok, azt kell megtanulnunk mindannyiunknak egyre inkább, hogy az Isten hűsége az, hogy ő tényleg jön. Hogy ő tényleg jön. Nem tudom, hogyan lehet, de ő tényleg jön. Mert ha magam nézek, azt mondom, nem, oké, hát elmondtam, de mi van, ha nem történik semmi? Egy bűnös, kicsi, nyomorult ember vagyok, hogyan is történne valami? De hát nem az a kérdés, hogy ki imádkozik, hanem az, hogy Isten el akar jönni közénk. Nekem az a kérdés, amit az Úr újra és újra nekem szegez, hogy hiszem-e, hogyha hívom, ő jön. És tanulgatom, hogy igen, ennek így kell lennie, de ez egy nagyon törékeny hit. Ez a hit, amikor Isten jelenlétéről beszélünk, nagyon figyeljetek erre, az ő hűségére épül, és nem a mi jó voltunkra, nagyságunkra, erőnkre, bárminkre. Ez abszolút döntő. Mert Isten gyógyító és szabadító ereje ebben a világban rajtunk keresztül nyilvánul meg. De általában nem az történik, hogy Isten, néha megtörténik, Isten valakit egyszer csak így paf, személyesen megszólít és elhív. Általában ez rajtunk az ő népén keresztül történik. Inkarnációs jelenlét, valóság. Ha tetszik, ha nem, ha lelkesít, ha aggaszt. A kis csoport, még egyszer, újra és újra visszatérek rá, mert ott fognak a dolgok történni. A kis csoport erről szól. És ma miután egy nagyon-nagyon rövid bemutatkozó kör lesz, és úgy fogtok leülni egymással többen egy csoportban, hogy nem is ismeritek egymást, de ezt már egyszer átéltük tavaly. Csak mondjátok a neveteket meg, hogy kik vagytok, de ez körülbelül egy-két mondat, nincs többre lehetőség, nem is kell. Amikor ezen meg kicsit megbeszéltek még ma az első alkalommal, amit leírtunk, nagyon röviden átbeszéltek a csoportszabályokat, akkor utána azt kérem majd minden csoportvezetőtől, hogy mielőtt elindulna az, hogy valaki megoszt valamit, és imádkozunk érte, a csoportvezető egy 2-3 mondatos imádságban hívja az Isten Szent Lelkét. Jó? Hívjuk. És onnantól tudjuk, hogy előtte vagyunk, és minden, ami történik, előtte történik. Jó. Ez a kérdés, akár a csoportvezető, most ezt hallottam, most már neki is hívni kell az Isten Szent Lelkét. Honnan tudom, hogy jön? Vagy tényleg jött? Abszolút döntő. Amiről beszélek, az elsősorban hitbeli meggyőződés, és csak másodszorban tapasztalat és érzés. Tapasztalat lehet, ha azt mondom, hogy x ilyen alkalom után visszatekintünk, és látjuk, hogy Isten tényleg eljött és munkálkodott emberek életében. De ez nagyon fontos, figyeljetek erre, amikor az Isten Szent Lelkét hívjuk, és tudjuk, hogy ő jön, ez elsősorban hitbeli kérdés, és csak többet sorban tapasztalat vagy érzés. Mert Isten jelenléte nem azonos jelenlétének a tapasztalatával és az érzésével. És erről szoktam beszélni, és most is fogok beszélni, mert nagyon sokan bele vagyunk ebbe a témába keveredve. Isten jelenléte nem azonos jelenlétének tapasztalásával és átérzésével. Ha ezt nem veszed be magadba, ha nem rágod át saját gondolataidon, saját érzéseiden, meggyőződéseden, elvárásaidon, hogy vagy itt egy ilyen héten, áll bármikor, hogyan keresed Istent, akkor könnyen tévútra és zsákutcába kerülsz. Mert eltéveszted Isten jelenlétét, mert érzést és tapasztalatot vársz. És ezért tapasztalatok rabságába kerülsz, báványozod ezt, Mert ezt keresed, nem Istent magát. Vasárnap egy kicsit beszéltem erről Ámos kapcsán. Ahelyett, hogy Istent keresnéd, és őt imádnád. És az ördögnek az lesz a csapdája, hogy elhiszed, hogy ha nem érzed, nincs itt. Hihetetlen csapda. Ha nem érzed, nincs itt. Hazugság. C.S. Lewis két nagyszerű gondolata van erről. Az egyik így fogalmazza meg, Isten jelenléte nem azonos Isten jelenlétének az érzékelésével. Ez utóbbi a képzeletünkből is fakadhat, az előbbit pedig Isten jelenléte. Úgy is gyakorolhatjuk, hogy nincs érzékelhető tapasztalatunk. Így folytatja, hogy megértsük. Az aktus, amelyben megfogan egy gyermek rendszerint, és így is kell lennie, gyönyörrel jár együtt. De nem a gyönyör teremti a gyermeket. Ahol gyönyör van, ott még lehet meddőség. És ahol nincs gyönyör, ott is lehet termékenység. Ugyanígy van ez az emberi lélek és Isten lelki házasságában is. A Szentlélek valóságos jelenléte, és nem a jelenlét érzékelése az, ami Krisztust szüli bennünk. A Szentlélek valóságos jelenléte, és nem a jelenlét érzékelése az, ami Krisztust szüli bennünk. A jelenlét érzése, tapasztalása egy extra ajándék, amiért hálát adunk, amikor megkapjuk. Egy másik alkalommal ír egy asszonynak, aki ez egy levelezéséből van, ahol aki nagyon-nagyon el van ragadtatva, hogy micsoda átélt tapasztalatai vannak Isten közelségéből az ő életének ebben az időszakában. És azt írja neki, az igazi dolog a Szentlélek ajándéka, és nem annak érzékelése, amit rendszerint nem lehet érzékelésként vagy érzelemként tapasztalni. Az érzékelések pusztán az idegrendszered válasza. Ez jó. És ez igaz, nem? Amit érzünk, meg átélünk, meg tapasztalunk, az az idegrendszerünk válasza. Az nem a Szentlélek. Az a válaszunk. Ne függj ezeken! Ellenkező esetben írjanak az asszonynak, amikor megszűnnek, és érzelmileg újra lent fogod érezni magad, ami biztosan és hamarosan meg fog történni, bátorítja őt, azt gondolhatod, hogy az igazi dolog is elmúlt. De ez nem így van. Ott lesz, amikor nem érzed is. Sőt, talán akkor munkálkodik a legerősebben, amikor a legkevésbé érzed. William Payne beszél a tapasztalat irányultságnak a csapdájáról a lelki életben. Amikor ez a betegség, mert lelki értelemben ez egy betegség beáll, akkor ahelyett, hogy felfelé és magadon túl, kifelé, Istenre tekintenél, egyre inkább önmagadat vizsgálod, és a korábbi érzés és tapasztalat nyomával vagy elfoglalva. Annak a nyomával, ami ott maradt a lelkedben. Azt keresed, azt vizsgálod, ott miért nincs valami, ahelyett, hogy Istent magát keresnéd. Emlékeztek, vasárnap mondtam, amit Aszlan mond, semmi sem történik kétszer ugyanúgy. Ez a szubjektív érzéskeresés élesen szemben áll azzal az isteni objektivitással, hogy ő jelen van. Nem függhetsz saját érzéseiden. Istennek Krisztusban elvégzett váltsága helyett. Ez az isteni jelenlét, gyógyító jelenlét. Azt mondtuk C.S. Lewis-zel, hogyha Isten szent lelke által leszáll, hogy újra felemelkedjen, a megromlott világot magával viszi. És ennek történeti alapja az, hogy Isten testélet Krisztusban, halálában elhordozva bűneink, betegségeink, fájdalmaink, hogy azután feltámadva és a mennybe visszatérve megszerezze számunkra az üdvösséget. A gyógyulás tehát mindaz, ami ebből a Szentlélek jelenlétében már itt és most megtörténik velünk és bennünk. A lelki, vagy belső, vagy érzelmi gyógyulás az, hogy ebben az isteni jelenlétben Jézus Krisztus halálának és feltámadásának az erői megjelennek lelkünk mély, torzult, sebzett dimenzióiban, hogy ott újat kezdjenek, krisztusi formát öltsenek, és semmissé tegyék a hamisságot és a hazugságot. Eddig arról beszéltem, hogy mi az alap ahhoz, hogy Isten jelenlétét megértsük, belépjünk, gyakoroljuk. Itt arról van szó, hogy amikor ebbe a jelenlétbe belépünk, a gyógyulás az, a lelki, belső gyógyulás az, hogy itt megjelennek Jézus halálának és feltámadásának az erői, amelyek lelkünk mély, torzult, sebzett dimenzióiban újat kezdenek. Erről lesz sok szó még. Ez a jelenlét tehát a Szentlélek ránk áradó jelenléte és ereje. Keresztelő János azt mondja Jézusról, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Akkor a Szentlélek leszáll erővel, szeretettel és hatalommal, akkor kerülünk a gyógyulás erőterébe. Mert az ő jelenlétében kapunk erőt, bátorságot, világosságot felismerni, néven nevezni és megvallani. Akár azokat a sokszor rejtett régi bűnöket, amelyek kötöznek, akár azokat, amelyeket ellenünk követtek el, amelyben erőt kapunk a megbocsátásra és a múlt szabadon engedésére. Istennek ebben a jelenlétében ismerjük fel azt az igazi ént, amit Jézus Krisztusban kaptunk. A legvalóságosabb valóság az életben, hogy Krisztus bennünk él. És éppen ezért ez nagyon fontos lesz, amit már az elején is mondtam, hogy a Szentlélek szülte ezt az új középpontot Krisztusban, Krisztust bennünk. És Isten jelenlétében tanulunk meg ebből a középpontból élni. Holnap után vége arról lesz, hogy mit jelent ebből a középpontból élni, és kilépni a hamis, téves középpontokból. Jó. Hogyan kezdjük tehát mindezt el? Hogyan meghív bennünket Isten az ő jelenlétében mindezen keresztül? Valamit látunk. Isten Krisztusban eljött. Bennünk él, ha befogadtuk őt. Közöttünk van. Hogyan kezdjük ebbe belépni? Hogyan indul el ez ezen a héten? Először is hadd mondjam azt a legtermészetesebb módon, hogy mindazok, akik úgy vannak itt, hogy Istennek ezt a Krisztusban hozzájuk érkező szeretetét, jelenlétét soha nem fogadták még be, nem nyitották meg a szívüket, akkor az első az, hogy tegyétek ezt meg. Ehhez, ha már annyira ismered Jézust, hogy el tudod mondani azt, hogy tudod, hogy Jézus, hiszed, hogy Jézus halála a te életednek az elrontott dolgaival és a bűneivel kapcsolatos. Ezért halt meg, érted is. Hiszed, hogy ő feltámadt és megbocsát neked. És egyszerűen kész vagy arra, hogy hiszed, hogyha meghívod őt az életedbe, akkor ő valóban eljön. Nem érzés, nem tapasztalat elsősorban, hanem bizonyosság. Akkor ezt tegyük meg. Itt indul minden az egész héten. De aztán mindazok, hiszen azért a legtöbben már Krisztussal járunk, és ő bennünk él. Hogyan lépünk tovább? Hogyan kezdjük ezt el ma? Hárítsunk el az útból minden akadályt. Ez bibliai nyelven úgy kell megfogalmazni, hogy térjünk meg. De nem az a megtérés, amikor életünkben először odafordulunk Jézushoz, és befogadjuk őt, hanem az a megtérés, ami a mindennapjainkra igaz megtérés, forduljunk el mindattól, ami nem Isten szerint van. Térjünk meg mindabból, amiből mulasztottunk, amiben figyelmen kívül hagytuk, megoltottuk a Szentlélek jelenlétét. Két nagy területről szeretnék beszélni, amelyek a gyógyulás összefüggésében amúgy is abszolút döntők. A szeretet és a hit. Az első dolog, hogy egészen konkrétan és személyesen kinek-kinek meg kell térnünk a szeretetlenségünkből. Más szóval, az irigységből. És most elsősorban egy gyülekezeti helyzetben, ahol együtt leszünk egy hétig, a gyülekezeti kapcsolatainkra gondoljunk. Az irigységből a testvérünk iránt, a büszkeségből, mások lenézésének a bűnéből. Milyen ismerik-e a szívünket, tegnap kérdezte. Milyen indulattal vagyok jelen? Kikre nézek fel, kiket nézek le? Haragtartásból, megbántottságból, gyűlölködésből. Nem hiszem, hogy sokat kell erről beszélni. Nagyon jól tudod, hogy ki az, akivel neked bajod van. Nem tudsz elviselni. Vagy akivel kapcsolatban csak azt mondod, hogy ez az ember, nem is ismerem, nem is érdekel. Beraktak egy csoportba, miért pont ezek? Miért nem a másikba vagyok? Ezt odarakták mellém. Higgyétek el, hogy különösebb nagy órákon át tervezés azért nincsen. Nagyjából korosztály, ismerősök, kicsit hitbeli érettség, hogy kiegyensúlyozott legyen, de valami különösebb nagy dosszié mindenkiről, hogy ki hogy került hova. De és őszinte vagyok, senkiről nem hallottam semmit, tehát nem azért mondom ezt, mert bármit hallottam volna, csak ismerem a szívemet. Ha engem beraktak volna egy csoportba, biztos, hogy a felét azt mondtam volna. A fele jó, a másik fele, ez hagyjanak. Tehát ott indul bármi, hogy megtérek ebből a szeretetlenségből, hogy nem érdekel, hogy pont ez, hogy pont ő, és itt értitek. Ez mind a szeretet ellentéte. És Isten szent lelke ott adatik gazdagon és bőségesen, ahol mi megbékélünk egymással, mint Isten népének a tagjai, és egységben vagyunk. A lelki-szellemi erő elvész ott, ahol nincs egység. Utálhatjátok egymást a csoportban, csak elég rossz lesz egy héten át. De sokkal jobb szeretni. Ehhez pedig nem a másikra kell mutatni, hogy ő milyen, hanem fel kell ismerni, Uram, ilyen vagyok. Tényleg. Hiú, meg szeretetlen, meg közömbös, meg irigy, meg gyűlölködő. Ilyenek vagyunk. Térjünk meg. Vizsgáljuk meg magunkat. A másik dolog, térjünk meg a hitetlenségből. Ennek két konkrét formáját kívánom most megnevezni. Az egyik, amiről beszéltem, a tapasztalat irányultság. Amiről beszéltem, hogy a korábbi tapasztalatot és élményt keresünk. Ez azért hitetlenség, mert nem a láthatatlanra, hanem a láthatókra nézünk. Nem Istent keresünk, aki láthatatlan, hanem megpróbálunk belekapaszkodni abba, amit már átéltünk, megtapasztaltunk, ami látható. És ez hitetlenség. Hitetlenség, amikor egy alfa hétvégén azt mondom, megcsináltam. Az előző alfa hétvégén, amikor hívtuk az Isten szent lelkének a jelenlétét, és ezt az igét mondtam, mert ott Isten elém hozta, és megdöbbentett, hogy kiállott az Isten jelenléte, és emberek elkezdtek megnyílni Jézus előtt, a következő alfa hétvégén, amikor semmi ötletem nem volt, ugyanazt mondtam. Semmi nem történt. Mit mondott Aszlan? Isten, hogy mondja, kétszer nem történik meg ugyanaz. Tehát ez hitetlenség, amiből meg kell térni, és hogyha te Istent ezen a vonalon kerested, és csak ez volt benne, hogy nem találtam őt, nem úgy van, mint régen, nem azt éltem át, sehol nincs, és emiatt még engedetlen is lettél, meg kell ebből térni. Pont Liam Payne egy személyes történetet mond a fiatal korában ezzel kapcsolatban. Gyermekkorában volt egy hatalmas tapasztalata, még kisgyerek volt, és felnőtteknek szóltam, mint evangelizáció, és ez annyira megérintett, amikor a végén volt ilyen előrehívás, ő is előre ment, és hihetetlenül átjárta a Szentléleknek az ereje, a jelenléte és a valósága. És ahogy telt az idő, ugye ez az érzés kezdett megfakulni, megpróbálta ezt visszaidézni, és újra megragadni, közben már belépett a kamaszkorba, és nem élte át újra. És az volt benne, hogy Isten nincs sehol, és teljesen más utakon járt. És aztán, amikor évekkel később megtörtént, szegényen, egy gyerekkel, elváltan, újra ott volt Isten előtt, akkor így imádkozott. Ezt mondja. Isten elé térdeltem engedelmességben. Uram, ha sohasem fogom újra ismerni a jelenlétedet, úgy átélni, mint akkor. Ha sohasem jutok a mennybe, akkor is szolgálni foglak. És a legjobb tudomásom szerint engedelmeskedni fogok neked. Akkor is, ha nem érzem. Aztán ezek után, ha így él, akkor majd elkezd érezni. Tehát meg kell térni ebből. És akár ehhez kapcsolódva, akár máshoz kapcsolódóan, a hitetlenség egy másik formája, az a csalódás, a megkeseredés és a vádolás. Akkor azért vagyok hitetlen Isten felé, mert hát úgy gondolom, hogy csalódtam benne. Mert megkeseredtem és vádoskodtam. Mikás prófétánál van egy ige, ami nagyon elgondolkodhatott ezzel kapcsolatban, amikor ott hagyta Izrael Istent, és Isten egy ilyen drámai módon egy ponton azt mondja, én népem mit vétettem ellened? Mivel bántottalak? Felejj nekem. És ha belegondoltok, ez ami félelmetes, amikor Isten így szólal meg. Akkor Isten mondja nekünk, mert mi ott hagytuk őt, mert valamiért jobb utakat találtunk, vagy éppen mert megcsalódtunk, megkeseredtünk benne. És Isten azt mondja, hogy én népen mit vétettem ellened, mivel bántottalak. Félrejtés ne essék, ezt nem azért mondja, mert azt gondolja, hogy ő valóban vétett, és hát mondjátok már meg, hogy bocsánatot kérjek. Nem ezért mondja ezt Isten. Hanem azért, mert hát így viselkedünk vele. És hogyha ez a terület érint, akkor engedd, hogy Isten szava a csendességedben most, ami jön, megvizsgáljon. Talán a benned lévő szemrehányás, keserűség, csalódás nagyon mélyen van elrejtve. Van egy felsőbb réteg, ahol hát élsz az Istennel, de van egy nagyon mély réteg, ahol valami meghalt. Mert ahol ez a vádolás, keserűség, csalódás volt, valami meghalt. És engedd, hogy a Szentlélek ezt felhozza, hogy azon a ponton azt mondd, hogy Uram, nem értem, hogy akkor az miért történt úgy, ahogy történt. És miért nem tetted azt, amit nem tettél. De akármi van, én benned bízom. Én neked engedelmeskedem. És én a te jelenlétedben akarok élni. Mert életet szeretnék. Így forduljunk el mindattól, ami akadályozza Isten gyógyító jelenlétének a kibontakozását, kiáradását az életünkre.